14 órakor jelentkezünk híradással legközelebb. 13 óra 4 perc.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Kiemelések tőlem.
Sző Miklós tallózása régi új olvasmányaiból. Szaltykov Csedrin, Samuel Beckett.
Ha egy aténi polgárról csupán orvosi látlelettel rendelkeznénk, szerveinek mindenre kiterjedő működéséről, érzékenységéről, izgalmasan sokat tudnánk az élő állapotáról. De arról csak képzelődhetnénk, hogy megfoghatóan milyen is volt. Erről szobraik, épületeik beszélnek, vagyis két jelentés a világról, és egyik sem nélkülözhető. Vajon nincs így az irodalomban is? Euripidesből szinte makettszerűen is kisejlik a görög világ és ember. Aiszkülosz a makett mögöttire és fölöttire teszi a hangsúlyt, s azt varázsolja maradandóan élővé, összetévesztetetlenné. De ugorjunk az alig tegnapba és a mába. Legyen a példa Szaltykov Csedrin és Beckett. Bizarr párosítás, de csak látszólag. Nemrég a Galavjov családot olvastam újra, és azon kaptam magam, hogy folyton Beckett jut eszembe. Miért? A válasz banális, de súlyos. Mégse siessük el az összehasonlítást. Csedrin a jobbágy felszabadítás Oroszországának figuráit vesézi gyilkosan. A kiüresedett uralkodói létezés biológiai csámcsogását, az élvezkedő unalmat, eszme és gondolathiányt, jobb napokon az ínyenc zabálás és kamrába gyűjtés önértékké sivárosodását, mikor a szeretet és gyűlölet sem tud már igazi lenni, egy vonszolódó pokol rokon paródiái. Mindehhez az orosz vidék a háttér és előtér, a nem mozduló megváltatlanság véget nem érő panorámája, a magába dermedt szépség szívszorító fiaskója, agyon terhelve egy mélyen félreértett Isten nevével. Valami mérgezően ájtatos, füllett indulatokkal sebzett világvég, amiben minden olyan érzékletes, fogható, hogy a csendje is fáj. Hallgassuk a tudósítást.
Forró júliusi dél. A dubrovinói kastély környéke, mintha kihalt volna. Semmittevők és dolgozók egyaránt elszeleltek, és az árnyékba everettek. A kutyák az udvar közepén álló hatalmas fűszfa árnyékába menekültek, és hallani, ahogy félálmukban, legyekre vadászva, fogaikat csattogtatják. Még a fák is leverten, mozdulatlanul, mint egy elgyötörten kókadoznak. Az urasági és személyzeti épületek valamennyi ablaka tárva nyitva. A hőség égető hullámokban ömlik. A kiszikkadt föld és a rövid elperzselődött gyep szinte lángot vet. Az elviselhetetlen fény aranyos páraként függönyözi be a vidéket. Alig lehet megkülönböztetni a tárgyakat. Minden elmerül ebben a fénylő ködben. A valamikor szürkére festett, rég fehérre fakult kastély, a kiskert a ház előtt, az országút túlsó oldalán zöldellő nyírfaliget, a tó, a kis parasztfalu, és a falucska határában elterülő rostáblák. A levegőben sűrű csomóban mozdulatlanul állanak a legkülönbözőbb szagok. A virágzó hársfák illatától az istállók mi az más bűzéig. Nincs semmi lesz. Csak a konyhából halszik a szakács késének csattogása, előre jelezvén, hogy az ebéd ma is az örökös akroskából és vágott húsból fog állani. Oda benn a kastélyban hangtalan izgalom uralkodik. A ház idős úrnője és a két fiatal leány az ebédlőben ül. Hímzésük az asztalra dobva fekszik előttük, de hozzá se nyúlnak. Szinte megdermedtek a várakozásban. A cselédszobában két asszony mustártapaszt és vizes borogatást készít, és kanalok tücsök cirpelésre emlékeztető ütemes csengése élesen hallatszik a halotti csendben. A folyosón óvatosan mezitláb lépked egy szolgáló lány. Ide-oda futkosva a lépcsőn az emelet és a cselédszoba között. Időről időre fentről kiáltás hallatszik. Mi lesz már azokkal a mustártapaszokkal? Elaludtatok, hé? És ilyenkor a kis szolgáló úgy rohan fel, mintha puskából lőtték volna ki. Végre azután nehéz léptek csoszognak a lépcsőn, és az ebédlőbe belép az orvos. Magas, széles vállú ember, vastag, pirosposgás arca majd kicsattan az egészségtől. Hangja erős, járása határozott, szeme fénylő és vidám, ajka nedves, telt, tekintete nyílt és őszinte. Vivőr, a szó legteljesebb értelmében. Hedonista, aki sohasem riadt vissza, és még sokáig nem is fog visszariadni semmiféle étel vagy ital nyújtott a gyönyörűségtől. Öltözete nyárias, az utolsó divat szerint való. Szokatlan fehérségű császárkabátját fényes, címeres gombok díszítik. Amint belép az ebédlőbe, csámcsog és csettint nyelvével.
Tudod mit, galambocskám? Hozzá nekünk egy kis vodkát, meg egy falat harapnivalót.
Adja ki a parancsot a folyósóra vezető ajtóban megállva. Nos, mi újság? Hogy van? Kérdezi az agg úrnő izgatottan. Isten irgalma végtelen, Arina Petrovna, válaszolja az orvos.
A napok múlása is végtelen. Évszak évszakot követ, az érzés, gondolat és képzelet nem mozdul ki a börtönéből.
Nem sokára beköszöntött az október. Megeredt az eső. Az út megfeketedett, és járhatatlanná vált. Sztyepán Vlagyimirics nem járhatott ki, mert nem volt más lábbelie, mint az apja öreg papucsa. És egyetlen ruhája apja elhordott házi köntöse. Kétségbe esetten üldögélt szobája ablakában, és a kettős üvegen keresztül bámult ki a sárba fúló falucskára. Odakin a szürke őszi ködben fekete pontocskák suhantak fürgén. Az emberek, akiket nem pusztított el a nyári robot. Nehéz lenne megmondani, milyen hatással volt Sztyepán Vlagyimiricsre a dolgos falusi őszképe. Tudatában volt-e egyáltalán a nehéz munkának, amelyet sem a sártenger, sem a szakadatlanul zuhogó eső nem tudott megállítani. De az bizonyos, hogy a szürke, örökké könnyező őszi égbolt nyomasztóan hatott rá. Úgy tűnt fel neki, mintha közvetlenül feje fölött lógna, és azzal fenyegetni, hogy belesüllyeszti a föld tátongva megnyíló ölébe. Nem volt egyéb dolga, csak ült az ablaknál, és naphosszat bámulta a nehéz, gomolygó fellegeket. Még alig virradt, már elfötték sűrű tömbjeikkel a látóhatárt. Dermedten, mint egy elvarázsolva állottak, mozdulatlanul. Eltelt egy óra, kettő, három, s a felhők még mindig egy helyben vesztegeltek, és sem színárnyalatukban, sem körvonalaikban nem mutatkozott a legcsekélyebb változás sem. Vegyük például ezt a felhőt, amely feketébb és alacsonyabban áll a többinél. Reggel óta ilyen rongyos, tépett a formája. Olyan, mint egy pap, reverendában, széttárt karokkal. Tisztán kirajzolódik a magasabban álló felhők fehéres alakján. Most már dél van, de a felhő változatlanul megőrizte alakját. Igaz, jobb karja megrövidült, a bal ezzel szemben mértéktelenül megnyúlt, és ömlik belőle az eső. Úgy ömlik, hogy az ég sötétjén még sötétebb, csak nem fekete barázda húzódik végig a nyomában. Vagy az a másik felhő, amott messzebb. Isten tudja, mióta csünk már óriási borzas csomóként a szomszédos Naglovka falu fölött. Mintha meg akarná folytani. És most is ugyanaz a borzas csomó lóg ugyanazon a helyen, csak éppen lábát nyújtotta ki lefelé, mintha ugrásra készülne. Felhők, felhők, felhők. Ebből áll a nap. A szobában már vaksötét van. Az irodában még dereng az alkony halvány fénye, és nem gyújtották meg a lámpákat. Nincs más hátra, mint járkálni. Járkálni. Megállás nélkül. Beteges kimerültség bénítja meg lelkét. Testén, tétlensége ellenére megmagyarázhatatlan, kimondhatatlan fáradtság lesz urrá. Agyában egyetlen gondolat kering nyomasztva, fenyegetőn. A sír, a sír, a sír. Azokat a kis fekete pontocskákat, amelyek az imént felfeltűnedeztek a sár sötét hátterén, a szérűs kertek között, azokat nem gyötri ez a gondolat. Nem roskadnak össze a kétségbeesés és kimerültség terhe alatt. Azok, ha nem is küzdenek az éggel, de legalábbis kézzel, lábbal kapálódznak ellene. Valamit rendeznek, védelmeznek, rejtegetnek. Eszükbe sem jut azon tűnődni, érdemes-e védelmezni és rejtegetni azt, aminek elrendezésére éjjel-nappal pazarolják erejüket. De Sztyepán Vlagyimirics felismerte, hogy még ezek a névtelen pontocskák is végtelen magasságban állnak fölötte, aki még kapálozni sem bír, akinek nincsen semmi védelmezni és rejtegetni valója. Bénult képzelete alakok felidézésén erőlködött. Haldokló emlékezete megpróbált behatolni a múlt birodalmába, de képzeletének szülöttei szakadozottan, értelmetlenül foszlottak szét, és a múltból semmiféle emlék nem válaszolt hívására, sem édes, sem keserű, mintha múlt és jelen közé sűrű, áthatolhatatlan fal emelkedett volna. Nem volt körülötte más, mint a jelen sötét, süket tömlöce, amelyben sem idő, sem tér nem létezett. A szoba, a kályha, három ablak a külső falban, a nyikorgó ágy, rajta vékony kopott takaró, az asztal, s rajta a bugykos. Ennél tovább nem terjedtek gondolatai. De amint fogyott az üvegtartalma, amint nőtt kábultsága, a jelennek még ez a hiányos tudata is alámerült. Motyogása, amelynek eleinte még volt valamelyes értelme, végképp elvesztette emberi formáját. Szembogara óriásira tágult az erőfeszítéstől, hogy a sötétségben tájékozódjék. Végül maga a sötétség is eltűnt, és helyette foszforeszkáló fényességgel teli térség jelent meg szem előtt. Végtelen, halott üresség volt ez. Némánál is némább. Baljóslatú ragyogással teli űr, amely nyomon követte minden lépését. Sem fal, sem ablak, semmi sem létezett többé. Csak ez a végtelen, világító űr. Félt. Ki akarta ölni magából a valóság tudatát annyira, hogy még ez az űr se legyen többé. Még egy utolsó erőfeszítés, és elérte célját. Botladozó lába ingadozva vitte testét. Torkából mormogás helyett hörgés tört fel. Az egész ember mint egy megszűnt élni. Különös merevség kerítette hatalmába, amelyből hiányzott a tudatos élet minden jele, de amely egyben valamiféle más, minden egyéb körülménytől független élet jelenlétére vallott. Hajnalban ébredt. S vele együtt ébredt az unalom, a csömör, a gyűlölet. Fenntartás nélküli, ellentmondás nem tűrő gyűlölet valami meghatározhatatlan iránt, aminek nem volt formája. Gyulladt szeme tétován mered jobbra-barra, hol az egyik, hol a másik tárgyat nézi hosszan, kitartóan, értelmetlenül. Keze lába remeg. Szíve hol megáll, és mint a lefelé zuhanna, hol olyan erősen kalimpál, hogy kezével önkéntelenül melléhez kap. Sem vágy, sem gondolat nincsen benne. Szeme előtt a kályha. Nézi. És agya annyira megtelik ezzel a szemlélettel, hogy nem képes befogadni semmiféle más benyomást. Azután a kályhát felváltja az ablak. 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 Nem kell semmi. Semmi sem kell. Gépiesen megtömi pipáját, rágyújt, de a pipa félig elszívva hullik ki kezéből. Észre sem veszi. Valamit motyog, de nyilván csak szokásból. A legjobb, ha csak egy helyben üldögél, hallgat, és egy pontra bámul. Jó lenne valahogyan elűzni ezt az undort. Jó lenne annyira felkorbácsolni szervezetének hőfokát, hogy legalább egy kis időre érezze az élet jelenlétét. De napközben semmi pénzért nem lehet vodkát szerezni. Meg kell várni az éjszakát, amíg újból habzsolhatja a kábulat gyönyörrel teljes pillanatait. Amikor lába alatt eltűnik a padló, és a négy megunt, gyűlölt fal helyén szeme előtt megnyílik. A határtalan, fényes űr.
Sedrin csak egy családot vett gyilkos szemügyre, de közben egy egész társadalom, mi több, az emberi társadalmak másutt is lappangó kórleletét tárja elénk. Maquette pontossággal. Beckett négy emberrel játszatja el, nem egy család vagy társadalom, hanem az egész emberi jelenség játszmájának a végét. Nem Maquett pontossággal az ábrázolásban, de hasonló vészjelző realizmussal. Létezésük kukájából messzelátóval vizsgálják az irdatlan földi pusztaságot.
Nézzük csak. Semmi. Semmi. Helyes. Remek, semmi. Tökél.
Megint valami bonyodalom. Csak nehogy előről kezdődjék. Mit látsz? Levelet? Virágot? Paradicsom?
Mondjuk, hogy paradicsom. Egy ember az. Egy ember!
Hát akkor menj és verd agyon. Egy ember. Tedd a kötelességed! Különben nem érdemes. Milyen távolságra van?
74 méterre.
Közeledik? Távolodik?
Mozdulatlan.
A neme?
Hát számít az. Mint a gyerek volna.
Elfoglaltsága?
Micsoda?
Mit csinál?
Nem tudom, mit csinál. Amit a gyerekek szoktak. Úgy látszik, a földön ül, és valamihez támaszkodik.
A kőoszlophoz. Javul a látásod. Bizonyára a haldokló Mózes szemeivel nézi a házat.
Nem.
Mit néz hát?
Nem tudom, mit néz. A köldökét nézi. Vagyis arra felé néz. Mire való ez a vallatás?
Talán halott.
Megnézem. A csákjával megyek.
Nem érdemes.
Nem érdemes? De hát, ha nemzőképes.
Ha csak ugyan létezik, vagy idejön, vagy meghal. Ha nem létezik, akkor nem érdemes.
Nem hiszel nekem? Azt hiszed, hogy hazudom?
Vége, Klóv. Vége kettőnk között. Többé nincsen szükségem rád.
Vagyis két könyörtelen vészjelző jelentés az emberről, társadalomról és világról. Csak másképp. És egyik sem nélkülözhető.
Néző Miklós műsora hangzott el. Szeltikovs Csedrin a Galavjov család című regényének részleteit Szőlősi Klára fordításában Balkai Géza, Samuel Beckett a Játszma vége című drámájának jelenetét Kolozsvári Grand Pierre Emil fordításában Balkai Géza és Gáspár Sándor adta elő. A felvételt Liszkai Károly és Pápai Monika készítette. Zenéjét összeállította Molnár András, szerkesztő Varga Viktor, rendezte Magos György. A hangfelvétel 1992-ben készült, és legutóbb 2021. július 20-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A sorozat következő részét holnap hallgathatják meg.